Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Széchenyi Tudományos Est újabb előadásán. A mostani előadás az bizonyos értelemben egy folyamatba illeszkedik, hiszen akik rendszeres látogatóink, rendszeres hallgatói a Tudomány Győrben mindenkinek előadásainak, azok hallhattak már itt korábban járművekkel, közlekedéssel kapcsolatos előadásokat. Azok alapvetően a közlekedési eszközök technológiai fejlődésével foglalkoztak. Ebbe a sorba, de egy más nézőpontból illeszkedik be a mostani előadás, amely azzal foglalkozik, hogy mit tehetnek a mérnökök magáért azért, hogy a közlekedés mint olyan biztonságosabb legyen. Azt gondolom, hogy amikor az autóról beszéltünk, és azt mondtuk, hogy ez gyakorlatilag mindenkit érint, mert szinte mindenki közlekedik autóval, de aki nem, az pedig úgy közlekedik, hogy találkozik valamikor a zebrával, vagy tömegközlekedési eszközökkel. Ugyanúgy ez a közlekedésbiztonság talán még inkább szem előtt lehet. És az előadónk kiemelte, hogy bár a címben ez nem szerepel, de most az útmérnökök, ha létezik egyáltalán ilyen fogalom, az útmérnökök felelősségéről és lehetőségéről fog majd előadást tartani dr. Korán Csaba, egyetemi tanár. Köszöntsük őt szeretettel!
Jó napot kívánok, vagy jó estét kívánok most már, hogyha ez Széchenyi Tudományos Est. Megpróbálom így mikrofon nélkül, remélem hallatszik, ha nem, akkor sikítsanak onnan hátulról. A konferálásban hallották az előadásnak a címét. Én építőmérnök végzettségű vagyok, közlekedésépítés, utak, ilyesmivel foglalkoztam világéletemben, és szeretnék megosztani egy néhány gondolatot ebben a témakörben, a címben jelzett témakörben. Egyrészt, hogy hogy is áll a világ, milyen újdonságok vannak, és a világhoz képest mi hogyan állunk ebben a témakörben. Itt látható az a lista, amiről beszélni szeretnék. Látnak egy néhány ismeretlen kifejezést, ilyesmit, hogy önmagukat magyarázó utak, meg megbocsájtó utak, meg audit. Hát ezek így most talán furcsák az első felsorolásban, de gondolom 45 perc múlva akkor már kicsit világosabbak lesznek. Kezdjük azzal, hogy kik is a balesetek okozói. Minden lehetséges statisztika azt mutatja, hogy körülbelül olyan 95%-ban, esetleg ennél nagyobb arányban maga a közlekedő ember. Most ez nyilvánvalóan így van, hiszen a statisztikák mutatják, és hogyha csak így lenne, és csak ennyi lenne az igazság, akkor nekem most nem lenne semmi dolgom, mert az az 5%, ami nem az ember, ami az út meg a jármű, az nem sokat jelent. De hogyha kicsit részletesebben megnézzük ezeket az okokat, akkor azt látjuk, hogy általában vagy nagyon sokszor nem csak egy ok játszik szerepet egy-egy balesetnél, hanem több oknak, többféle tényezőnek az összejátszása, és minket ez a 27 meg 3% érdekel. Ez a 30%, amikor az ember és az út együtt felelős valamiért, vagy az ember és az út kölcsönhatása jelenti a balesetnek az okát, vagy az okait. A járművekről én nem fogok beszélni, mert ez nem az én szakterületem. A leghagyományosabb beavatkozás, amit a útmérnökök tehetnek, ez az elválasztás. Hogy elválasztjuk egymástól a közlekedőknek különféle csoportjait, elválasztjuk egymástól a szembe irányba haladó járműveket, mint mondjuk az autópályán, vagy elválasztjuk egymástól a lassú és a gyors járműveket, mondjuk egy kerékpárúton, vagy külön szintű keresztezést hozunk létre, vagy időben választjuk el a közlekedőket. Ezek hagyományos, ismert dolgok, ezekről nem akarok túl sokat beszélni. Csak egy példát szeretnék ennek az elválasztásnak a hatására bemutatni. Ha például van egy 50 kilométernyi utunk A és B város között, ezen a statisztikai átlagok szerint, ha mondjuk 15 ezer jármű közlekedik naponta, akkor egy évben meghal 7 ember, súlyosan megsérül 36 ember, és könnyen megsérül 80 ember. És hogyha emellé az út mellé építünk egy autópályát, és ide átmegy a forgalomnak a kétharmad része, itt lesz majd 10 000, marad a régi úton 5 000 jármű per nap, akkor kiszámítható különféle statisztikák segítségével, hogy mennyi lesz a várható balesetszám ezeken a helyeken, és mennyi lesz összesen, és mennyi lesz a különbség, mennyi lesz a megtakarítás itt a sebesültek számában. Ez egy igen jelentős szám lehet. Ez a kis táblázat, ez egy egyszerű példa az úgynevezett közúti biztonsági hatásvizsgálatra, ami ettől az évtől kezdve az EU-ban már kötelező, így mi nálunk is. Ez egy nagyon hatásos intézkedés, csak nagyon drága. Tehát most megpróbálok másféle lehetőségeket is felvillantani, amik olcsóbbak, és mégis segítenek. Ehhez most jön az egyik ilyen ismeretlen fogalom, vagy meglepő fogalom, a megbocsájtó utak témája. Hát itt van egy kis definíció fölírva, hogy akkor nevezzük az utat megbocsátónak, hogyha történik is baleset rajta, ennek a következménye a lehető legkisebb legyen. Itt egy példa rá, hogyha az út mentén egy széles, akadálymentes sávot hozunk létre, a rézsű nem túl meredek, nincsenek olyan akadályok, aminek ha az útról letérő jármű neki megy, akkor ez súlyosabb balesetet jelentene. Ez egy nagyon szép példa a megbocsájtó utakra. Ezek az utak nem megbocsájtó utak. Nagyon szépek, és nagyon sok száz éven keresztül ilyen utakat építettünk. Szeretjük a fákat, meg a környezetet, meg a zöldet, de ezek a mai jármű forgalomra nem igazán alkalmasak. Ha jobban lehetne látni, itt ezen a fán egy koszorú is látszik. Ezek a képek hál' Istennek nem nálunk készültek, ezek szintén a nem megbocsájtó utak. Valamikor mi is ilyen kilométer oszlopokat használtunk, de ezek már kimentek a divatból. Ilyen árkaink hál' Istennek nem nagyon vannak. Ami tulajdonképpen itt a közepe lenne az én mai mondókámnak, ez az ember. Ma reggel a Kossuth Rádióban hallottam, hogy sokan foglalkoznak amatőrök pszichológiával, és hogy azok milyen butaságokat mondanak. Na, én nem vagyok pszichológus, én mérnök vagyok, de tanultam egy-két dolgot egy pszichológus kollégától, és azt szeretném én a mérnöki gyakorlatra alkalmazni. Hát vannak itt ilyen fogalmak, hogy érzékelés, észlelés, teljesítőképesség, ezekről sokat tudnak a pszichológusok beszélni. Én a köré szeretném ezt fogalmazni a következő néhány gondolatot, hogy tudnunk kell, hogy az út használói, akik mi vagyunk, mi hibázunk, mert emberek vagyunk és hibázunk. És nagyon nehéz az embereket megváltoztatni, nagyon nehéz az embereket befolyásolni, és nekünk útmérnököknek az a dolgunk, e szerint a mai felfogás szerint, hogy olyan szituációkat teremtsünk, amikor nem hibáznak, vagy minél kevesebbet hibáznak a közlekedésben résztvevők. Most ezek a hibák, ezek lehetnek akaratlan vagy szándékos hibák is. És például az egyik a látásból, az észlelésből adódik, hogy mi az, amit egyáltalán észreveszünk az úton. Mi az, ahova egyáltalán nézünk az úton való közlekedéskor. Ez a táblázat, ez az állami autópálya kezelő részvénytársaság által végeztetett vizsgálatnak az eredményeit mutatja. Egy úgynevezett szemkamerás vizsgálatot végeztek két autópályán. Ez úgy nézett ki, hogy a kísérleti járművezetőknek a szemüvegébe egy ilyen kis kamerát szereltek, ami figyelte a szemet, és figyelte azt, hogy hova néz a járművezető. A nézésünk közben ilyen úgynevezett fixálással ugrál, a szemünk ugrál, és bizonyos pontokat nagyon rövid ideig nézünk, aztán majd tovább ugrálunk. Tehát azt rögzítették, hogy az autópálya környezetében levő különféle jelzésekre a járművezető ránéze vagy sem. És a jelzéseknek hány százalékára nézett egyáltalán rá. Ez szerepel itt ebbe a táblázatba. És az a nagyon megdöbbentő szám van itt, hogy a normál jobboldalon elhelyezett jelzőtáblák közül mentek mondjuk 100 kilométert az autópályán, és volt 100 jelzőtábla, akkor ezek közül csak 16-ra nézett rá egyáltalán. A többi 84-re nem nézett rá. Ez most nem arról szól, hogy felfogta-e, hogy mi van ott, csak hogy ránézette egyáltalán, nézette arra fele a szeme. Tehát nagyon alacsony ezeknek a tábláknak, a hagyományos tábláknak az aránya, most itt nem is az észlelés, hanem egyáltalán, hogy oda nézette. Hát aztán vannak jobb eszközök, ha sárga háttérrel kiemelték, akkor itt már 80% lett ez az arány. Ha ilyen portálon levő és változtatható táblákat helyeztek el, ezek ugye izgalmasabbak, kevesebb van belőlük, ezeket nagy arányban észreveszünk, de mindenképpen ilyen korlátaink vannak, hogy csak egy részét látjuk a jelzéseknek. A látáshoz tartozik egy olyan fogalom ebbe a mi szakmánkban, hogy optikai vezetés, hogy az útnak a vonalát megpróbáljuk valamivel hangsúlyozni, és ezzel segítsük a járművezetőket. Tehát nem annyira a táblával, hanem inkább valami más optikai segédeszközzel. Ez egy példa, nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt, egyik délelőtt fölhívott a megyei közútkezelő főmérnöke, Wimmer József úr, aki itt ül a körünkben, és azt mondja, hogy hát már megint cikkezik a Kisalföld erről a peresztegi település kapuról. Itt olyan minden hónapban, minden két hónapban történt egy baleset, és hogy mindenfélét kitaláltak már, de menjünk már meg és nézzük meg, hogy nincs-e valami ötletünk, hogy gyorsan, pénz nélkül lehet-e valamit csinálni. Hát kimentünk aznap vagy másnap az egyik kollégámmal, és nézelődtünk, aztán egy-két nap múlva jöttünk egy javaslattal. Tessék jól figyelni, a javaslat fog látszani, ennyi, visszacsinálom. Ennyi. Tetszenek látni a különbséget? Három darab műanyag vezetőoszlopot javasoltunk, hogy tegyék oda. Utána legalább egy fél évig vagy egy évig nem volt baleset. Tehát néha ilyen pici dolgokon múlik. Azóta már mindenféle más beavatkozásokat is végeztek ezen a helyen, tehát új burkolatot helyeztek el, stb. De akkor hirtelen ingyen egy olyan megoldás volt, ami az emberi látásnak a segítése, a jobban felismerték ezáltal a vezető oszlopok által azt az ívet, ami mentén itt közlekedni kell. Ez volt ugyanis eddig a baj, hogy nem érzékelték, hogy milyen sugarú ívben, milyen sebességgel tudnak itt biztonságosan menni. A látásnál vagyunk még mindig, hogy mi az, amit mi egyáltalán látunk. Mit látunk ezen a képen? Egy kockát, ugye mindenki egy kockát lát, holott ezen a képen nincs kocka. Itt nincsenek vonalak. Ennek a kockának a sarkai nincsenek folyamatosan éllel összekötve, de mégis mindenki egy kockát lát. Ezt a pszichológusok úgy hívják, hogy sémák. A kocka az egy séma. Nagyon sok kockát láttunk életünkben, már gyerekkorunkban is játszottunk a kockákkal, és az agyunkban el van raktározódva a kockának a sémája. És amikor valamit látunk, ami hasonlít egy kockához, akkor elővesszük a fejünkből, az agyunkból ezt a sémát, és ahhoz hasonlítjuk, és azt mondjuk, hogy na hát ez egy kocka. Pedig nem is az, csak ahhoz igyekszünk közelíteni azt, amit látunk, amire már van sémánk. Ez olyan, mint hogy biztos voltak már maguk is úgy, hogy megyek az utcán, és akkor jön szembe valaki, akiről úgy messziről, úgy gondolom, hogy hát ő valaki, akit én ismerek. És aztán közelebb érünk, és akkor rájövök, hogy nem ő az, csak nagyon hasonlít rá. Tehát az emberi agynak a tulajdonsága, hogy előveszi a sémát, és ahhoz próbálja igazítani azt, amit lát. Itt egy másik példa. Ugye mindenki teljesen megérti ezt a szöveget. A szavak is sémák. Nem betűket olvasunk, hanem szavakat olvasunk, és amikor valami olyan betűkombinációt látunk, ami hasonlít egy általunk ismert szóhoz, akkor azt hisszük, hogy azt látjuk. Most ezek a sémák, ezek lehetnek hasznosak, meg lehetnek veszélyesek is. És most akkor a pszichológuskodásról menjünk az echte útügybe, hogy hol is jönnek ezek a sémák az út kialakításában. Ez egy egyenes út. Az egyenes út az a legalapvetőbb séma, ami egy járművezetőbe kialakul. Egyenes úton úgy kell közlekedni, hogy megyek, nézek előre, fogom a kormányt, tartom egyenesen, és nyomom a gázpedált. Mi hangsúlyozza ezt a sémát? Itt a villanyoszlopok az út mindkét oldalán, a házsoroknak a fala, vagy a kerítések, az út tényleg teljesen egyenes, itt a középen van a szaggatott vonal. Tehát nagyon az az érzése az embernek, hogy itt egy egyenes úton vagyok, és itt egyenesen menni lehet. Aztán, ha jobban megnézzük, akkor van itt valami más is. Van itt egy pici kis stopptábla, itt meg egy másik pici stopptábla, hát ezek rendes, szabályos stopptáblák. Meg van itt ilyen sebességkorlátozás, előzni tilos, tehát valamit sejtek, hogy itt azért nem egészen stimmel ez a séma, de nagyon nehéz eltéríteni bennünket a sémáktól. És ezek a pici kis jelek, hogy itt most stopptábla van, ezek nem tudják az embereket eltéríteni a sémától. Holott itt keresztben van egy másik út, amit később építettek, mint amin most mi állunk, és ennek van elsőbsége, ez egy országos főút, miután ez a csomópont megépült, egy éven belül hárman meghaltak ezen a helyen. Ugyanez éjszaka, amikor a közvilágítás szintén hangsúlyozza, azt sugallja, hogy én itt egy egyenes úton vagyok, és mehetek nyugodtan. Tehát nem jó, valami nem jó ebben, mert a séma mást sugall, mint ahogy valóságban itt nekünk közlekedni kéne. Ez egy másik példa a sémára. Egy településen belül vagyunk, ez egy városi út, két pályája van. Az ilyen út az a mi sémánk szerint úgy működik, hogy az egyik pályán lehet az egyik irányba menni, a másik pályán lehet a másik irányba menni. És akkor mondjuk gyalogosként innen balról keresztezni akarom ezt az utat, átmegyek az egyik forgalmi sávon, itt megállok a középen, a középszigeten, itt akkor balra néztem, aztán majd jobbra nézek, hogy tudom, hogy jobbról fog jönni az autó. Ezzel szembe a valóság az, hogy itt mind a két pályán ugyanabba az irányba jönnek az autók. Tehát megint a sémától különböző a út kialakítása, megint elszúrtak valamit. Biztos van valami indoka, hogy miért kell itt mind a két pályán ugyanebbe az irányba jönni, de ez is ellenkezik a sémával, tehát nem jó. Nem azt mondom, hogy a sémákból nem lehetne kilépni, és nem lehetne új sémákat tanulni, azt mondják a pszichológusok, hogy lehet, csak az egy nagyon lassú folyamat. A sémák alapján választom meg a sebességemet is. Mennyivel mennének itt ezen az úton? 50-nel. Ugye ez egy településen belüli út. 50. Mennyivel mennének ezen az úton? Ez is 50-60. Látszik, hogy itt egy jobb oldalt házak, bal oldalt házak. Aztán valami feltűnő dolog van itt, hogy van itt egy tábla, és ki van téve, hogy 30. Na most lehet ilyet csinálni, lehet ilyen táblákat kitenni, csak az ember olyan, hogy ezt nem veszi észre. Az ember a sémák alapján közlekedik, és ennek az útnak a kialakításának az általános képe az az 50-es sebességet sugallja. Tehát itt is valami bibi van ezzel. Azóta már nem egészen így néz ki ez a rész. ezeket a dolgokat, hogy az út kialakítás milyen, itt ez vezet át az önmagukat magyarázó utak kérdéséhez. Ugye ez is egy nem régebben, mint 10 éve használják, ideírtam az angol megfelelőjét is, ezt a fogalmat, hogy az a dolgunk útmérnököknek, hogy olyan utat tervezzünk, amit nem kell mindenféle jelzőtáblákkal meg egyebekkel magyarázni, hanem az út az önmagát megmagyarázza, és akkor ezen a járművezetők olyan sebességet választanak, amit a tervező vagy az üzemeltető elgondolt, és ő egyébként is olyan módon közlekednek, ahogy ezt elképzeltük. Most ennek az önmagát magyarázó utaknak egy feltétele az, hogy az emberek meg tudják különböztetni egymástól, hogy most hol vannak, milyen fajta úton vannak, és lehetőleg kevés számú, de egymástól jól megkülönböztethető fajta út legyen. Ja, nagyon sokféle között, amik egymástól kevéssé különböznek, nem nagyon tudunk különbséget tenni. Ez is egy korlátja az emberi észlelő és felfogó képességnek. Most ehhez képest a magyar közutak tervezési szabályzatában a településen kívüli utakra, itt jobb oldalt azt hiszem 14 féle kategória van, meg még ennek mindenféle altípusai. És akkor van még egy másik hasonló táblázat, az is körülbelül ennyi sorból, vagy több sorból áll a településen belüli utakra. És ennyi féle dolgot nem nagyon tudunk megkülönböztetni, nehezen tudunk megkülönböztetni. Meg a sebesség, ami itt a jobb oldalt látható, a tervezési sebesség, ami befolyásolja az utak kialakítását, az is nagyon különböző, és nagyon sokféle lépcsőben változik. Ehhez képest a hollandoknak az új útosztályozási rendszere, ott is egy új rendszerről van szó, ez külterületen háromféle utat különböztet meg. Úgynevezett átmenő utat, elosztó utat és kiszolgáló utat. És belterületen pedig szintén összesen hármat. Tehát igyekeznek egymástól minél markánsabban különböző utakat kialakítani. Ezzel kapcsolatos az egyik vizsgálatunk is, amit a itt jelenlevő Iván Gabriella doktorandusszal csinálunk. Bizonyára jártak már olyan utakon itt Magyarországon, amik úgynevezett emelt sebességi utak, ahol ki van téve egy jelzőtábla, hogy mennyivel szabad menni, és ez a külterületekről van szó, és ez a szám, ami rá van írva, az 90-nél nagyobb szám, 100 vagy 110 van kiírva ezekre az utakra. És az volt ennek a kérdőíves felmérésnek a célja, hogy megpróbáljuk, egy ilyen internetes kérdőív volt, megpróbáljuk azt megvizsgálni, hogy ezeket az emelt sebességi utakat mennyire fogják fel a járművezetők, hogy mennyire tudják, hogy hol is vannak. Most persze nem a sebességkorlátozó táblákat tettük a fényképekre, hanem csak egy normál útkialakítást, és mindenféle, tehát ilyen befolyásoló tényező nem volt. Összesen 7 féle úttípus szerepelt ebbe a mintába. Ezek között volt olyan, amit mindenki nagyon jól ismer és megszokott, például az autópálya, ahol nem is kell kitenni, hogy mennyivel szabad menni, mert ez benne van a kreszbe, egy normál külterületi kétsávos út, ezt is mindenki ismeri, és akkor közte vannak mindenféle egyebek, hogy kétszer két sáv elválasztva, de 100-zal lehet menni, 110-zel lehet menni, nincs elválasztva, 100-zal lehet menni, csak 2 sáv van, de 110-zel lehet menni, van autóúttábla, nincs autóúttábla, tehát még ennél is többféle variáció van a magyar közutakon. És hát itt ezt a 7 féle típust tudom bemutatni. Mindegyikről 5 különböző helyen készült fénykép volt ebbe a kérdőívbe, és 170-en válaszoltak rá. Az volt a kérdés, hogy mennyivel menne ön itt ezen a helyszínen. Olyasmi képek voltak, mint amit az előzőn mutattam. És a 170 értékelhető válasz átlagából vannak itt eredmények. Hát most elnézést, hogy itt ilyen számokat mutatok, de hát azért egy kicsi kevés szám is kell a tudományhoz. Képletet nem fogok vetíteni, azt megígérem. Akartam volna, de aztán kihúztam. a megengedett, ez a hét oszlop, az a hétféle út, ami az előző képen volt. Itt vannak a megengedett legnagyobb sebességek, és hogy a 170 főnek az átlaga az mennyi volt. És aztán egy pirossal vannak, meg kékkel ilyen kiugró értékek ábrázolva. Hát ez a fölmérés elég jól beigazolta a feltevésünket, a kutatási hipotézist, hogy ott, ahol egy teljesen ismert helyzet van, egy autópálya, ott az átlag sebesség az elég közel van, kicsit alacsonyabb ahhoz, mint ami megengedett. A jelentős sebesség túllépések aránya kevés. És hasonló a helyzet a másik végén, a 90-es normál útnál, itt is körülbelül úgy mennek a válaszok szerint, ahogy azt gondoljuk. Na most itt a közbenső tartományban vannak mindenféle piros meg kék számok. Ez a 2-es meg a 3-as, ez volt az elválasztott 100-as és 110-es út, ahol a válaszadóknak 10-valahány százaléka legalább 20 km per órával túllépte azt a sebességet, amennyivel itt menni lehetne. Tehát itt megint egy olyan helyzetet teremtettünk ezzel az elválasztott pályával, hogy más, ugye itt az autópálya séma ugrik be az emberekbe, és aszerint akarnak közlekedni. Ez nem autópálya, mert nincs neki leállósávja, meg a vonalvezetése se egészen olyan, de mégis az a séma ugrik be. A 5-ös meg a 6-os oszlop, ezek a kétszer egysávos emelt sebességi utak, ahol meg a válaszok alapján nem akarnak olyan gyorsan menni, mint amilyen gyorsan lehetne, mert itt meg a kétsávos útnak, a sima 90-es kétsávos útnak a sémája ugrik be nekik, és eszerint közlekednek. Most föl lehet persze tenni a kérdést, hogy ez itt egy szubjektív válaszadás volt, és hogy a valóságban hogyan viselkednek, az egy másik dolog. Hát egy-két helyen tudtunk összehasonlítást tenni, és a valóságos eredményekkel elég jól összetalálkoznak ezek a kérdőíves eredmények is. Hát ezeket elmondtam, ezeket a következtetéseket. Említettem már korábban, hogy az úthasználói hibákat követnek el, és most egy néhány szándékos hibáról szeretnék beszélni. Itt ez a példa is egy nagyon szép újonnan átadott út, valahol Magyarországon külterület, van két buszmegálló két oldalt, van egy nagyon szép felüljáró a gyalogosoknak, de a gyalogosok nem ott közlekednek. Na most megint mondhatjuk, hogy hát miért nem ott közlekedik a gyalogos, meg menjen ki a rendőr, aztán büntesse meg, de ez nem a mi asztalunk, mi asztalunk az, hogy olyat csináljunk, amit a gyalogos, a mindenféle úthasználó úgy használ, ahogy azt mi gondoljuk. És ezt a... Vagy itt van ez a kép. Ezt a Közlekedéstudományi Intézetnek a vizsgálataiból kaptam. Itt jelenlévő Hóz Erzsébet, egyébként szintén doktoranduszunk kutatási munkájából. Itt ezen a helyen 50 a megengedett sebesség, szembe ebbe a balra forduló sávba itt a KT és kollégák 104 km per órás sebességet is mértek, miközben itt egy gyalogátkelő, itt van két buszmegálló, itt egy egyetem. Már nem így néz ki ez a helyszín, de ez is egy ilyen szituáció, hogy ugye valami, hogyha a járművezetők ennyire szabálytalanok, akkor itt valaminek az út kialakításába is lenni kell. Annak ellenére, hogy itt jogilag teljesen egyértelmű a helyzet, kint van az 50-es tábla, meg lehet büntetni a járművezetőket, de a járművezetők azok nem fognak 50-nel közlekedni ebben a szituációban. Egy ehhez hasonló kutatási témát szeretnék fölvillantani, ehhez a kérdéshez kapcsolódó, amit Miletics Dániel doktoranduszunk csinál éppen most, a balra forduló sávokban végrehajtott előzéseket külterületi utakon, hogyha a jelenleg érvényes magyar műszaki előírások szerint építünk ilyen balra forduló sávokat, akkor ezeknek a hossza, ez bőven elég ahhoz, hogy az ugyanabban a szabályzatban meghatározott előzési hosszaknak megfeleljen. Tehát itt a geometria olyan, hogy itt fizikailag lehetséges előzni. Elég hosszú hozzá ez a balra forduló sáv. És a doktorandusz kollégánk három helyszínen végzett itt a környéken ilyen megfigyeléseket, ilyen konfliktus vizsgálatokat, hogy hányan csinálnak ilyesmit. Ezt a számot ajánlom a figyelmükbe, itt a közelbe lévő egyik külterületi csomóponton. Majdnem 10% volt azoknak az aránya, akik itt előztek az adott nagyságú forgalomból. Ez egy óriási nagy számnak tekinthető, máshol pedig szintén nem jelentéktelen ennek az aránya. És aztán itt voltak olyan helyzetek, ez a majdnem 10%-os, ez egyébként itt körülbelül kétszer olyan hosszú volt ez a balra forduló sáv, mint amit a tervezési szabályzatunk ide minimumként ír. Ugye azt gondolhatjuk persze, hogy a nagy az szép, de a nagy az jó, de ebben az esetben nem igaz az, hogy a nagy jó, mert pontosan ebből a sáv hosszából adódik az a lehetőség, hogy itt előzni tudnak. Ha nem lenne ilyen hosszú a sáv, akkor nem tudnának előzni. Itt látható két példa a szomszédos Ausztriából, ahol egy hasonló kategóriájú elsőrendű külterületi főúton, hasonló forgalom esetén a balra forduló sávok, a kettő összesen 110-120 méter hosszúságú, tehát sokkal rövidebbeket alkalmaznak, és a végére pedig szigeteket helyeznek el, ami a mi felfestésükkel szembe, ami szintén lehetetlenné teszi, hogy itt előzzenek. Tehát megint a kialakítással, az út kialakítással próbálják meg megelőzni azt, hogy szabálytalankodjanak. Ez a kérdés átvezet egy másik témához, amiben a tanszékünk több éve dolgozik, ez a közúti biztonsági audit. Azt gondoltuk sokáig, hogy vannak a tervezési előírásaink, a útügyi műszaki előírásaink, és hogyha ezeket rendesen követjük, mindenben megfelelünk ezeknek, akkor oké, akkor rendben van. És hogy akkor a lehető legbiztonságosabb megoldásokat alkottuk meg. Na most ez kiderült, hogy ez nem így van. Ez nem nálunk derült ki, ez Hollandiába derült ki, meg Dániába derült ki, akik egy kicsit előbbre járnak előttünk ebben a tekintetben. És nem pénz kérdés van, tehát nem arról van szó, hogy nekünk kevés a pénzünk, és nem tudunk olyan rövid balra forduló sávot csinálni, mint az osztrákok, éppen fordítottja néz ki. Tehát ebből a gondolatsorból alakult ki ez a közúti biztonsági audit, ami egy szabályozott eljárás, egy szigorú lépéssorozat szerint, egy koreográfia szerinti rendszerezett eljárás, és csak a biztonsági szempontokra koncentrál, és a terveket auditálni kell erre kiképzett szakembereknek, és javaslatot tesznek, hogy mit változtassanak, hogyan javítsanak a biztonságon. Ebben a témakörben már 2004 óta dolgozunk, és két ilyen útmutatót is a mi társaságunk készített el, természetesen több külső szakembernek a bevonásával. Itt egy 2005-ös változat volt, aztán első tapasztalatok alapján 2009-ben ezt korszerűsítettük, kiegészítettük. És négy alkalommal szerveztünk már összesen 120 szakember részvételével olyan tanfolyamokat, amin ezt az audit módszertant oktattuk. És hát körülbelül 30 helyszínen konkrét felülvizsgálatot is végzett a csapatunk. Az előző, ez egy kifejezetten gyakorlati hasznosságú munka. Ez a két vagy három szlájd, amit most fölvillantok, ez inkább egy elméleti jellegű munka, ez Borsos Attila kollégánknak a már megvédett PhD diszertációjából származik. Itt ugye egy kis tudományt is látnak, hogy grafikon, meg korreláció, meg regresszió, meg ilyesmiket lehetne mondani, de nem nagyon mondom. Azt próbálta megállapítani, hogy egy átépítés például egy körforgalom létesítése milyen hatással van annak az útnak a biztonságára, mennyivel kevesebb baleset fog történni. És az átépítés előtti baleset számot az ott áthaladt járművek számára vetítve ábrázolta az egyik tengelyen, a másik tengelyen, a függőleges tengelyen pedig azt, hogy az átépítés után mennyit csökkent a szintén 1 millió járműre vonatkoztatott baleset szám. Hát azt találta, hogy ha rosszabb volt a baleseti helyzet, akkor jobban csökkent, ezt mondjuk normális ésszel is ki lehet találni, vagy ki lehet sütni, de hát ebbe itt az a tudomány, hogy ezt ő számszerűleg is kimutatta, és itt számszerű különbségeket tudott kimutatni, amik azért jók, mert most visszautalnék arra legelején mutatott autópálya hatásvizsgálatra, ahhoz ez egy bemenő adat, hogy mennyivel fog javulni a baleseti helyzet, vagy biztonsági helyzet, ha valamilyen beavatkozást végzünk. Hát még vagy 10 féle másik beavatkozást is nézett. És egy másik eredménye volt ennek a disszertációnak, hogy ha több intézkedésből csomagot akarunk összeállítani, akkor ennek hogyan jön ki az optimuma, hogyan lehet optimális intézkedéscsomagokat, mi az, hogy optimális ebbe az esetbe. Hát itt kétféle optimumról beszélt, hogy van egy adott mennyiségű pénzünk, és ebből a legnagyobb balesetszám csökkenést akarjuk elérni, vagy van egy kitűzött célunk, hogy mennyivel akarjuk a balesetek számát csökkenteni, és ezt hogy lehet a legkisebb költségből végezni. Hát ilyesmiket csinálnak egy doktori disszertációba. Ezek után az eredmények felvillantása, különféle eredmények felvillantása után most ez a helyünk a világban fejezet következik, aminek az első fele az, hogy Magyarországnak hol van a világban a helye a biztonság, a közúti biztonság szempontjából, és ehhez egy kis háttér, itt most megint előjön ez a három karika, hogy ember, jármű, út, meg még egy-két más tényező is, hogy mitől is változik a biztonság. Ugye az a első gondolatunk, hogy növekszik a járműszám, több jármű, több forgalom, több baleset. Ennek természetesen van létjogosultsága ennek a érvelésnek, ez egy mozgatóerő. De van más mozgatóerő is, amit itt B-vel jelöltem, hogy azért a gazdasági növekedés az technológiai fejlődéssel is jár, korszerűsödnek a járművek, korszerűsödnek az utak. Ez egy olyan tényező, ami a javulás irányába hat. És akkor egy társadalmi tényezőt is meg kell említeni, hogy a biztonságnak a társadalmi megítélése, milyen mennyire tartjuk fontosnak az emberi élet védelmét, a balesetek elkerülését, mennyire vagyunk hajlandó korlátozásokat elfogadni ennek érdekében. Hogy bekötjük a biztonság jövet, hogy a sebességkorlátozás betartjuk, stb. Most ez a három fő tényező, a véleményem szerint, ami mozgatja ezt a dolgot, és ennek a három tényezőnek a eredőjeként úgy találtuk, hogy három szakaszt lehet azonosítani, hogy amikor még kevés autó van, egy adott országba, akkor ez az első tényező a domináns, hogy több az autó, több a forgalom, több a baleset. Aztán akkor elég sok lesz már a baleset, hogy elérjen egy ilyen társadalmi inger küszöböt, hogy aztán most már elég. Illetve közben azért van egy gazdasági fejlődés is. Egy kicsit több pénz jut az utakra, egy kicsit több pénz jut arra, hogy korszerűbb járművet vegyünk, tehát azért itt már valami változás indul meg, és akkor beállhat egy fordulat. Sőt, be is szokott állni, és egy harmadik fázis következik be, amikor ezek a társadalmi tényezőknek, a társadalmi odafigyelésnek az erősödése, meg ennek a technológiai fejlődésnek és gazdasági növekedésnek a hatására ez a javulás, ez tartóssá válik. Ezt a folyamatot próbálja ez a zöld görbe mutatni. Ez az ábra 139 ország adatai alapján készült. A vízszintes tengelyen az van, hogy egy lakosra hány gépjármű jut. a függőleges tengelyen pedig, hogy 100 000 lakosra vetítve hányan halnak meg közúti közlekedési balesetben. És itt különböző színnel vannak úgynevezett cluster analízissel csoportosítva az országok. Magyarország valahol itt van, ezen a ponton. Most ez a zöld görbe, ez nem egy regressziós görbe. Itt nem arról van szó, hogy valami 3-9-es közelítéssel nekünk valami tökéletes magyarázatot tudnánk adni erről a jelenségről, hogy hogyan változik a balesetek száma. Ez egy folyamatot ír le valamiféle logika alapján, de azért van köze a görbének a pont felhőhöz. Itt láthatók azok a fejlődő országok, akik még nagyon rossz helyzetben vannak, és csak fölfele mennek ezen a görbén, és egyre több autó, és egyre több baleset. És itt a másik szélén láthatóak a nyugat-európai országok, ahol mondjuk 2-szer annyi autó van 1000 lakosra vetítve, mint mi nálunk, és fele annyi ember hal meg az utakon 100 000 lakosra, mint mi nálunk. Pedig mi se a legrosszabbak vagyunk, mert a legrosszabbak azok itt vannak. Hát lehetne még hosszan taglalni ezt az összefüggést, de talán itt a helyünk a világban ez a pont, ez mutatja, hogy úgy valahol ott vagyunk ebben a biztonság tekintetében is, ahogy általában a gazdasági fejlettségünk tekintetében olyan közepesek vagyunk. Vannak nálunk jobbak is, meg vannak rosszabbak is, és van cél, amit ki lehet tűzni. Ez egy kicsit más feldolgozásban mutatja az előbbi folyamatokat. Itt most csak az EU 27 tagországa van, ilyen vékony vonalakkal, nem látszik mindegyik, nem is azért van. És három fő típust lehet megkülönböztetni. Az egyik társaság, akik mindig is nagyon jók voltak, és állandóan tudtak javulni. Ezek a svédek, a hollandok, az angolok, a norvégok. Itt a vízszintes tengelyen az idő van, a függőleges tengelyen pedig a 100 000 lakosra a balesetben meghalt személyek száma. Hát itt vannak valahol ezek a svédek, hollandok és az angolok. Aztán van, ő rájuk olyan irigykedve nézünk. Aztán van egy másik csoport, aki azt mondja, hogy korábban nagyon rossz volt, de sokat javult. Hát ők itt elég véknyak. Ausztria, Belgium, Franciaország nagyon rossz mutatókkal rendelkezték, és nagyon rövid idő alatt nagyon sok javulást tudtak elérni. Most akik hozzánk leginkább hasonlóak, mi ez a kék vonal vagyunk. És itt vékonnyal ugyan, de hogyha részletesebben megnéznénk, azt lehetne látni, hogy a spanyolok, a görögök, meg a portugálok, azok pontosan ugyanilyen fejlődési pályát írtak le, mint milyenek. Ott is volt egy ilyen romlás, ott is volt egy ilyen javulás, csak egy picit korábban. Itt megint összejön az, hogy ők azok az EU tagországok, akik hozzánk hasonló gazdasági fejlettségűek, és akikkel mi úgy összemérhetőek vagyunk. Szóval az a tanulság azért ebből az ábrából, hogy ez a trend, ez az EU 15-nek az átlaga, ez a barna vonal, hogy ez megy lefele. Tehát itt nem arról van szó, hogy nekünk most egyik évről a másikra javítani kell, mint ahogy a statisztikákban mindig az szokott megjelenni, hogy akkor tavalyhoz képest most hányal kevesebb baleset lett. Ez oké, ez rendben van, ennek örülni lehet, de igazából nekünk egy világszerte és Európa szerte javuló trendhez kell magunkat mérni, hogy tudtuk-e annyira csökkenteni, mint amennyire a szomszédok tudták. És ez az igazi verseny. Tehát nem csak önmagunkkal vagyunk versenybe. A helyünk a világbannak a másik fele pedig, hogy a tanszékünk így nemzetközi téren mikkel foglalkozik, illetve honnan szedtük ezeket a dolgokat. Hát például onnan szedtük, hogy az útügyi világszövetségben, ott két bizottságban a tanszékünk egy-egy tagja, képviselő, és hát ezekben a bizottságokban a világ nagyon sok országából vannak ugyanilyen érdeklődésű szakemberek, és ővelük konzultálva, ővelük beszélgetve nagyon sokat lehet tanulni. Ez egy fontos forrás, és ezek tényleg, amikről beszéltem, ezek a világ színvonalú, vagy a most legaktuálisabb témák, amikkel ezek a szakemberek foglalkoznak, és ezt igyekszünk a hallgatóinknak is átadni. És a másik, hogy nem csak tanulunk a többiektől, hanem mi is tanítunk, és például egy tájföldi kapcsolatunk már 2005 óta, tehát most már 6 éve tart, és most a harmadik projektet sikerült megnyerni, ami most fog kezdődni a jövő hónapban, és 2014-ig tart, és itt egy német egyetemmel és 4 tájföldi egyetemmel működünk együtt, most már több éve. Az a célja ennek az együttműködésnek, azért fizet az EU, hogy tájföldet támogassa, és ezeket a tapasztalatokat, amiket itt mi összeszedtünk, meg amikről igyekeztem röviden beszámolni, ezt tovább is adjuk. És ott, ahol sokkal rosszabb a helyzet, a baleseti helyzet, mint mi nálunk, ott is tudjon ez javulni. Például most egy évvel ezelőtt egy tanfolyamot tartottunk ezeknek a tájegyetemeknek a hallgatóinak, illetve oktatóinak. Itt látható a tanfolyam zárásán ez a csoportkép. Hát nyilván a világos hajúak azok a magyarok, 5 vagyunk itt ezen a képen. Egy kivételével mindenki itt is van a teremben, és hát éppen kokárda van a világos hajúakon, mert ez március 15-én készült ez a kép, akkor az volt a tanfolyamnak az egyik napja, és hát azóta is szép emlékekkel gondolunk erre vissza, meg a következőre is, mert mondom, ez következő 3 évben is folytatódni fog. Én megköszönöm a figyelmüket, ezzel szeretném befejezni az előadásomat.
Köszönjük szépen az előadást, és egy ilyen családias képpel zárult, hanem azt is mutatja, hogy az útmérnökök azok sosem magukban dolgoznak, hanem mindig valamiféle csapatmunkában. Nagy öröm volt látni azt, hogy a tanár úr nem csak a saját munkájáról számolt be, hanem a doktoranduszok, PhD-s hallgatóknak a munkájáról is. Most van lehetőség arra, hogyha megfogalmazódott bennünk egy-két kérdés az előadással kapcsolatban, akkor azt most készfertartással szeretném kérni, hogy jelezzük, és akkor a tanár úr megpróbál válaszolni rá. Van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, nekem azért lenne, az elmúlt időszakban szinte hónapról hónapra sajnos hallottunk egy-egy olyan balesetről, ami halálos kimenetelű volt, és szinte mindegyikben ugyanaz volt a probléma forrása, hogy autópályára a rossz irányból hajtottak föl emberek. Nem tudom, talán emlékeznek, nem is feltudom, autópályára, ugye az egyik az a Lágymányosi híd volt, köszönöm szépen, de nemrég ugye egy politikusnak volt a tragikus balesete, ahol valaki szembe ment az autópályával, és hogy hát ott dilemmás, hogy végül is ez egy öngyilkossági szándék volt, vagy elvétették. Itt is a kitáblázottság, az út rossz tervezése lehet az indok. Szóval egyre több ilyenről hallani, és itt lehet, hogy valami közös tényező van.
Igen, hát ez egy nagyon súlyos gond. Az utóbbi egyik esetről azt hallottam, hogy nem a felhajtás volt rossz irányú, hanem magán a pályán fordult meg az illető. De végül is ez a probléma, ez létezik, hogy szembe hajtanak fel. És hát világszerte megpróbálnak mindenféle eszközöket bevetni ehhez. Ausztriában terjedt ez az a tilosnak a ilyen világító sárga, vagy fluoreszkáló sárga hátterű megmutatása, és ugye itt most már a magyar autóutak egyikén, másikán is van ilyen, és vannak ezen a téren új kezdeményezések is. Tehát például az intelligens közlekedési rendszerek, ugye ez egy átfogó fogalom, ami mindenféle olyan beavatkozást, általában elektronikus eszközökkel történő beavatkozást takar, ahogy a forgalomba igyekszünk beavatkozni. Na most Amerikából látunk ilyen példát, hogy a lehajtóágra érzékelőket helyeznek el, amin hogyha fordítva megy a felhajtó jármű, akkor ez az érzékelő, ez érzékelő, hogy itt szembe irányba megy valaki, és akkor villogó fényeket meggyújt előtte, hogy vigyázz, rossz irányba mész. Tehát ez egyel erősebb figyelmeztetés, mint azok a statikus táblák, amik így megvannak. Illetve még egy olyan másik trükköt is láttunk, ezt egyébként onnan az volt az alkalom, hogy a különféle útügyi szervezeteknek azért rendszeresen készítünk tanulmányokat ilyen témakörbe, és most tavaly éppen készítettünk az autópályakezelő RT-nek is, és abba ezt beleírtuk, ezt a megoldást, illetve egy olyan nyilat, ami, hogyha ha szembe megyünk vele, akkor ilyen fényvisszaverő prizmákkal jelzi azt, hogy pirosan, hogy én egy piros szembe nyillal találkozom, és ez egy másik fajta figyelemfölhívás. Tehát vannak ilyen próbálkozások, amivel újabb és újabb eszközöket próbálnak bevetni.
Ezek szerint várható az, hogy Magyarországon is próbálják segíteni azt, hogy ne legyen ilyen szembehajtás?
Hát eddig is próbálták, csak mindig újabb eszközök jönnek, és ezeket igyekeznek bevezetni egy kis késéssel általában, mert ezen a téren a problémák általában ott jönnek előbb, ahol nagyobb a forgalom. Ez talán nekünk egy előnyünk is, hogy a nyugat-európai országokban, ahol több az autópálya, több az ilyen jellegű probléma, őtőlünk tudunk tanulni ilyen fajta trükköket.
Köszönöm szépen, én megnyugodtam, mert ez azt jelenti, hogy a mérnökök, az útmérnökök, csak azért is használjuk ezt a fogalmat, azon dolgoznak, hogy minél biztonságosabban közlekedhessünk. Köszönjük szépen még egyszer tanár úrnak, egy tapsal köszönjük meg az előadását. És már látszik, hogy legközelebb május 4-én szeretettel várunk ugyanitt mindenkit a Keresztes Péter előadására. Viszontlátásra, szép estét!